Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar nagy stratégia lényege, hogy az ország védekezik az ellene és a keresztény kultúra elleni támadásokkal szemben, miközben békét és fejlődést biztosít a magyar emberek számára, vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója a Tihanyi Transit Fesztiválon. Orbán Balázs a rendezvényen Schiffer András ügyvéddel, a Lehet más a politika egyik alapítójával, korábbi országgyűlési képviselővel beszélgetett Magyarország stratégiai kérdéseiről, a nemzet legfontosabb célkitűzéseiről. Mint kifejtette, 4 pont alapján érdemes meghatározni a magyar nagy stratégiát, az első és egyik legfontosabb szerinte, hogy milyen a nemzetet körülvevő világ, támogató, mint Szent István idején, vagy éppen, mint most, göröngyös úton kénytelenek haladni a magyarok. Kijelentette, a mai Európában a keresztény kultúra, a hagyományok elleni általános támadások nehézséget jelentenek a magyar nemzeti célok elérésekor, ezért védekezni kell minden ilyen támadás ellen. Egy országot erőssé tesz, ha a legkisebb közösségei, a családok erősek, ezért próbálja minden eszközzel megőrizni a kormány a magyar családok erejét, mert akkor lehet Magyarország is erős, hangoztatta az igazságügyi miniszter Tihanyban a Transit Fesztiválon. Tuzson Bence úgy vélte, a különböző támadások hazánk gyermekvédelmi törekvései ellen összefüggésben állnak a birodalmi gondolkodással, mert ha a család, mint a társadalom alappillére nem erős, akkor a globális világ felépítése könnyebbé válik. Hozzátette, amennyiben a család nem lesz szervező erő egy adott országban, akkor ott a globalisták hatalmi törekvése teret tud nyerni. A miniszter Palóc Andréa a századvég vezető elemzőjének kérdésére kifejtette, hogy az Európai Unióban zajló folyamatok, a Magyarországot érő folyamatos támadások és nyomásgyakorlások nem csak a globalista térnyerést, hanem a nagy országok erejének visszaállítását is szolgálják. Mindig voltak nagy és kis államok, ahol a nagyok nyomást gyakoroltak a kisebbekre, azonban az Európai Unió létrejötte, jogokat adott a kisebbeknek is, egyenlővé téve őket a nagyobbakkal, fogalmazott rámutatva, hogy a nagy országok ezt most a visszajára akarják fordítani, vissza akarják elítani a korábbi hegemóniájukat, ahol ők hozzák a döntéseket, amit a kicsik tudomásul vesznek. A külügyminiszterek tanácsának jövő heti ülésén azt fogom szorgalmazni, hogy az Európai Unió az eddigieknél bátrabb, határozottabb és karakteresebb álláspontot foglaljon el a venezuelai fejlemények ügyében. Írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon beszélt a venezuelai ellenzék vezetőjével, Maria Corina Machadoval. A tárca vezető felidézte, hogy a közelmúltban lezajlott venezuelai elnökválasztás körülményei folyamatos vitatémát szolgáltatnak a nemzetközi politikában. A mai napon telefonon beszéltem a venezuelai ellenzék vezetőjével, Maria Corina Machadoval. Beszélgetésünk során egyetértettünk a szuverenitás, a szabadság, a szabad választások és a demokratikus alapértékek tiszteletben tartásának fontosságában, fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette, elmondta a Machado asszonynak, hogy a magyar nemzet történelmét végig kísérik a szabadságért és a szuverenitás megőrzéséért vívott harcok, az elnyomók elleni küzdelem és a szabadság iránti szeretet. Ismét emberre támadt egy medve az erdélyi Hargita megyében, Csatószeg település térségében a veszélyes állatot a vadászok kilőtték. A nagy vad péntek reggel egy 51 éves férfira támadta a Csíkszent Simon községhez tartozó település térségében. 10 nap alatt ez volt a második ilyen támadás. Péter Szilárd, a Hargita megyei mentőszolgálat vezetője közölte, a férfi több harapást szenvedett az arcán, a karján és a lábán, az állkapcsa is eltört, de állapota stabil. A csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ápolják. Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere a Maszol hírportálnak elmondta, a férfi lovas szekéren ment gombát szedni a lányával, amikor rájuk támadt egy medve. A lovát féltő gazda leugrott a szekérről, ekkor sebesítette meg a nagyvad. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli eszél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mona Lisa mosolya, dalmátok házi bora, apám borjú paprikása, nyári zápor szitálása. Szajna parton egy este, Marilyn Monroe teste, a jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacré-Cœur, pirosásza a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor könny és csók, az első randin egy bénabó. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Fénykép, amit úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, BB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmet, vegetaleves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpanoráma a panelre. Minden úgy jó, ahogy van, 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 úgy jó, ahogy van.
Úgy jó, minden úgy jó,
jó, ahogy van.
Minden hügy.
Minden úgy jó, ahogy van.
Minden hügy jó, ahogy van.
Minden jó,
minden?
Minden úgy jó, ahogy van.
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 Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma 2024. augusztus 24-én szombaton, és teszem ezt a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, mivel is várjuk Önöket a ma délelőtt folyamán, már mondom is. Rövidesen szombat reggeli beszélgetésünkkel, melynek vendége Balogh László, balassagyarmati plébános lesz, aki éveken át látta el az amerikai Passaic városában a Szent István római katolikus templom szolgálatát. Most őt halljuk.
Én nem vagyok táncos, de mindig is pártoltam azt, hogy tanulják meg ezeket a dolgokat, és nagyon erősként egyébként a néptánc tanítás, magyar népdalok, és ez mind a cserkészethez kapcsolódik, úgyhogy mi a magyar iskolával, magyar cserkészettel nagyon össze dolgoztunk, tehát például az, hogy fél évente tartottunk egy naptáregyeztetés, hogy viszonylag a lehető legkevesebb ütközés legyen, mert nyilván meg vannak szórva, és mindenki hétvégén csinálja, mert mikor máskor csinálja a programját.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. E műsorunkban Dobos Laci bácsival sugárzunk egy tavalyi beszélgetést. Életút interjút hallanak Miskolc díszpolgárával, aki 30 évig volt a miskolci gyermekváros igazgatója.
Tehát 57-től 63-ig voltam gyógytornász, és akkor 63. szeptemberétől, tehát most vagyok 60 éve a katedrán, szintén gyógypedagógiám, most az egyetemen tanítom a gyógypedagógiát, tehát ez alatt mindig valamilyen módon közelébe voltam, vagy rajta voltam a pedagógus pályán, vagy tanítottam, vagy tanultam, vagy mind a kettőt egyszerre csináltam. Na, ott nagyon jó sikerült az én pályafutásom, hiszen akkor épült a Károly utcai, oda vettek fel engem a 2. számú kisegítőiskolába.
9 órától külön műsort szórnak kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Ott elhangzó összeállításunkban többek között Tamás Apor és Arany József sörmesterekkel a sörgyártásról és a sörfogyasztásról beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Na, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetévezhetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet az alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség.
9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. És ebben Szent István életpéldájáról szóló tanítást adunk közre, majd beszámolunk a Szerencsi Katolikus Középiskola felújításáról, a Magyar Méhészek Európai Beadványáról, Sárospataki turisztikai fejlesztésekről, dohányzás ellenes programról, rendőrségi toborzásról, és végül arról, hogy 4 lábú munkatársakat keres az adóhatóság. Erről beszél ajánlónkban dr. Kis Péter, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője.
A NAV-nál évente legalább egyszer, hanem kétszer tartunk mindig kutyavásárt, ez most nincsen másképp most sem. Újra kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárolnánk. 10 és 36 hónap között életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező és mikrocsippel ellátott kutyusok gazdáinak a jelentkezését várjuk.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, akivel ma Mezőkövesdre, Bugacra és Debrecenbe látogatunk. Ajánlónkban a legújabb mezőkövesdi díszpolgárt, Kovács Szabolcs bútorvirágozót hallják.
És mondjuk a Mariska leült és karba tett kézzel ült a lócán, akkor vagy a nővére, vagy a nagymama húzta meg a foncsikját, vagy adott egy barackot neki, te Maris, te! Hát nem csinál semmit? Hát, hogyha nem tud címezni, akkor babot pucoljá, járjon a kezed.
11 órakor hírek, majd megismételjük csütörtökről a megmaradnit. A műsorban megismételjük a Komárom városának kettészakításáról szóló összeállításunkat, most Újvári Gábort, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársát hallják.
Mai számítások szerint mintegy 450 ezeren települtek át akkor megszártnak nevezett területekről a trianoni Magyarországba, ami az akkori lakosságszámnak több mint 6%-át tette ki. Gondolják meg, hogy ez milyen teher volt egy gazdaságilag teljesen tönkrement országnak, annál is inkább, mivel ez a menekült tömeg, ez nem igazán volt heterogén, nagyon erősen felülreprezentált volt a tömegben az állami alkalmazottak, a tisztviselők, az értelmiségiek száma.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt pedig elmondjuk az Angeluszt. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12:03 várom majd önöket. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Elmegyek, visz a hajnali gyors, majd nézheted, miként tör lesz a sors.
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a most következő műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A Szent István római katolikus magyar templomot 1902-ben alapították a New Jersey állambeli Passaikban. Azóta kisebb megszakításokkal, de mindig volt magyar plébánosa. Legutóbb a Váci Egyházmegyés Balogh László atya látta el ezt a szolgálatot. László atya 2018. szeptember 25-én érkezett az USA-ba, és idén augusztus 1-től a Boszkó Szent János szalézi plébániát látja el Balassagyarmaton. A most következő beszélgetésben az amerikai évekről hallják. Úgy jött valakinek eszébe már közeledve az ezüst miséjéhez, hogy kipróbálja magát Amerikában is, mint plébános.
Igazából ez egy ilyen folyamatnak a vége volt.
mert 21 évig itt a Váci Egyház megyében szolgáltam több helyen, és aztán 2011-ben az egyik egyházmegyés társunk, aki Melbourne-ben, Ausztráliában szolgál.
Ki Zsolt atya ő?
Nem, Pető Gabi, Pető Gábor atya.
Mert most ki Zsolt van?
Igen, az ő elődje. Második elődje. És a Pető Gábor atya mindig azt csinálta, hogy valamelyikünket megkért, aki azért ilyen minimális angol tudással rendelkezett, hogy kimegyünk hozzá egy hónapra, ő egy hónapra hazajön, nyilván Ausztráliában az ember nem jön haza egy hétre szabadságra, és hát ugye ez egy fantasztikus, szép élmény volt, de én nem úgy jöttem haza, hogy én külföldön, eszembe se jutott meg, megmondom őszintén, hogy külföldön szolgáljak, de nagyon jó élmény volt. De hát azért ez egy, úgy mondanám, hogy úgy szoktam ezt mondani, hogy lelki pásztorkodás volt felelősség nélkül, hiszen ott el kellett végezni a papi szolgálatot, nem kellett foglalkozni semmilyen plébániavezetési teherrel, nem kellett nemet mondani az embereknek, tehát az egy ragyogó, szép élmény volt. És akkor utána, két éve később, amikor a Gábor atya hazajött, akkor kérdezte, hogy nem akarok-e kimenni helyette, mert ő jönne haza, de nincs utód. Körülbelül 6 évet volt kint, talán egy picit többet, emiatt, hogy nem volt utód, és akkor hát úgy némi gondolkodás után nemet mondtam, mert még ott itt a családi viszonyok miatt otthon, főleg a nagymamám miatt, és 15-ben hallottam, amikor Washington DC-ben a bíboros úr felszentelte a magyarok kápolnáját, hogy ott van egy csodálatos bazilika, olyasmi, mint a mi esztergomi bazilikánk, tehát funkcióját tekintve, és rengeteg nemzetnek, ami Amerikában fontos szerepet játszik, van ott kápolnája, és most már nekünk is van, és amikor ezt hallottam, akkor ott szó esett a lelkipásztori kérdésekről, és akkor én tudtam, hogy a Vas Laci atya kint van Passaikon, a Vas Laci atyát ugye másik paptestvéren keresztül ismertem.
Ez New Jersey.
Ez pedig New Jersey, igen, ez New Yorktól egy 20 mérföldre van, tehát 31 néhány kilométer. Ez az úgynevezett Metropolitan Area, tehát gyakorlatilag a vonzás körzeti rész, azt hiszem a világon New Yorknak van a legnagyobb vonzás körzete. Tehát lényegében én azt jelenti, hogy New Jersey az egy picit kevesebb, mint a mostani Magyarország fele területileg, és 11 millióan lakják, tehát a legnagyobb népsűrűség ott van az egész Egyesült Államokban, és közvetlen mellette ott van New York City, ami mondjuk 8 millió ember, néha 9, néha 8, tehát egy ilyen fél magyarországnyi területen ott van 20 millió ember, ugye mindenféle kultúrájú, vallású, származású, és így tovább. És aztán 18 elején, amikor megtudtam, hogy a Vas Laci atya hirtelen elhunyt, akkor megboldogult Cserháti Ferenc püspök atyánál jelentkeztem, és akkor így indult el a dolog. Bel Miklós püspök atya, akkor még ő volt, hogy a Váci püspök, ő elengedett, 6 évet vállaltam, és hát most értem haza.
Cserháti püspököt említetted, ő volt a külföldi magyaroknak a püspöke, ugye nem az erdélyeket vagy a felvidéki magyarokat kell ezzel a érteni, hanem kifejezetten a nyugaton levőket?
Nem, hanem mindazokat, akik Magyarország határain kívül vannak magyarok. Tehát ebben benne vannak az elszakított részek, benne van Nyugat-Európa, és benne van bárhol a világon, Észak, Dél-Amerika, Ausztrália, tehát mindazok, akik Magyarország határain kívül lévő magyarságnak, ő volt a felelős püspök. Aki most Mohos Gábor püspök atya, aki gyakorlatilag együtt viseli gondját a külföldi magyaroknak a Fábrikorné püspök atyával, de ha jól tudom, akkor Mohos Gábor püspök atya van egész konkrétan megnevezve.
Felszálltál a repülőre zsebedben mivel?
Nagy kérdőjellekkel. Igazából én a feladatra mentem, de természetesen nyilván benne volt az, hogy meg tudok-e ennek felelni. Nem nyelvtudásilag, hanem életemben soha nem jártam Amerikába, tehát turistaként sem. Megmondom őszintén, hogy nagyon eszembe se jutott. És akkor mondom, megy az ember egy olyan közegbe, ami nemhogy nem magyar, de nem is európai, és ennek minden vonzatával, minden pozitívumával, negatívumával együtt, bár nehéz ezt pozitívunként, meg negatívunként megélni. Nyilván sok mindenkinek van egyik elképzelése Amerikáról, ezek részben igazak, részben pedig nem igazak, tehát ott ugyanúgy vannak olyan emberek, akik két-három állásban dolgoznak, hogy eltartsák a családjukat, és persze ott van a másik véglet, akik magasan, mondjuk, ha már anyagiakról beszélünk.
Milyen volt a templomod? Ugye ez a Szent István plébánia, ez személyi plébánia, vagy milyen alapon szerveződtek köré a hívek?
Gyakorlatilag személyi plébánia, ott igazából ezt szó szerint úgy mondták, hogy etnikai plébánia. De igen, személyi alapon, 1903-ban épült templom, pontosabban akkor szentelték fel, és magyarok építették, magyar pap kezdte el az alapítást, akkor még New Yorki, tehát a New Jersey New York püspökséghez tartoztak, aztán amikor az osztódott, hasonlóan az itteni egyházmegye változáshoz, akkor a újonnan alakult, 30-as években újonnan alakult Paterzoni egyházmegyéhez került a plébánia, tehát gyakorlatilag a mindenkori plébánost azt a paterzoni püspök nevezik ki, aki tudatában van annak, hogy ez nem területi, hanem mondhatjuk persze, egyházjog azt mondja, hogy személyi plébánia, de mondhatjuk, hogy etnikai, tehát magyar plébánia. Tehát a mindenkori plébánosnak az elsődleges kötelessége az, hogy a magyar híveket pasztorálja. Gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig, első pár évéig a környék is viszonylag magyar volt. Sok magyar üzlet volt, vendéglők és a lakók, akik szép lassan aztán kiszorultak. Most már az én odamenetelemkor is gyakorlatilag az egész néhány család kivételével az egész környezet dél-amerikai, akik nagyon rendes emberek, de látszik a kulturális különbség. Egyébként, hogyha megnézzük ott azt a részt, akkor van a magyar templom, vele szemben az orosz ortodox templom, a másik sarkon van az egykori szlovák templom, ott már guatemalai a pap, tehát ott már csak spanyol pasztoráció van, még egy sarokkal arrébb egy lengyel templom, és egy másikkal egy hatalmas nagy lengyel templom. Hát ott a környéken hirtelen van öt, vagy még mondhatjuk, hogy hat templom, mert még van egy görög katolikus is. Tehát templom sűrűség tekintetében semmivel nem rosszabb a helyzet, mint Magyarországon vagy Európában általánosságban véve. És a Paterzoni egyházmegyében nincs paphiány. Hát hogyha megkérdeznék azt, hogy én a hat év alatt hányszor helyettesítettem, akkor lehet tudom neked mondani.
Négyet mutat?
Négyszer összesen. De egyszerűen nincs rá szükség. És hogyha én akartam magamnak egy helyettest, egy fél óra alatt megvolt.
Azt mondtad, amikor Melbourne-be beugrós voltál, kisegítő, akkor nem volt felelősséged. Itt azonban volt?
Felelőtlen lelki pásztorkodás, hogy ez a szó nem jutott az előbb az eszembe. Hát itt pedig ugye óriási a felelősség. Ottani viszonyok között ezek nem távolságok. Itthon ugye tudjuk, hogy már 2-3 óra is nagy távolságnak tűnik. Körülbelül 1 óra utazásra van New Brunswick, ami egy régi magyar közösség, és ott van egy Szent László templom, ami már nem magyar. Tehát gyakorlatilag a egyházmegye jó néhány évvel ezelőtt megszüntette a magyar jellegét, úgyhogy most már nem is Szent László templom, hanem Szent Család templom, pedig ott van, oda megy az ember, látja, hogy magyar templom, ott van mellette a Mincenti szobor, egyébként megjegyzem, Passaikon is ott volt Mincenti bíboros úr, szinte napra pontosan egy évvel a halála előtt 74-ben ott misézett, megvan még a miseró, amit arra az alkalomra készítettek, még így gondolkodtam is rajta, hogy nem fogom jól tudni kimondani, hogy nem mondom ki a zalaeges szegi
Mincenti,
hogy azzal fővenni a kapcsolatot, hogy esetleg ezt a miseruát esetleg mit szólnának hozzá, hogy átadni. Vannak magyar erekiéink, Szent István, Szent Imre, Szent László és a három kassai vértanú közül az egyik, Rodett Menyhért. Ezeknek a története nagyon érdekes. Lékai bíboros úr 80-as években nagyon tudatosan építette az éppen szép lassan elszigeteltségből kijövő magyar egyház számára a kapcsolatokat az akkori nyugattal. És nagyon jó kapcsolatokat, ha jól tudom, személyes kapcsolat is épített ki a filadelfiai érsekatyával akkoriban, és az egyik ilyen erekje úgy van nálunk, hogy Filadelfiába elvitte a magyar egyház, aztán valahogy évtizedekkel később, azt hiszem, a chicagói magyar templom bezárása után nálunk landolt. De például van egy hitelesített magyar korona másolatunk is.
És a hívek? Mondtad, hogy már nem ott laknak, tehát nyilván csak nagyobb ünnepeken jönnek vissza?
Minden vasárnap van magyar szentmise, és minden második vasárnap magyar hittan. Most eljövetelemkor 5 csoportban volt. Tavaly éppen augusztus 20-a már az Egyesült Államokban is munkaszüneti nap volt, de hát ez csak azért volt, mert vasárnapra esett. És Veres András püspök atya volt ott, aki kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, illetve az eukarisztiát is kiszolgáltatta viszonylag nagy számú fiatalnak, gyereknek, illetve volt olyan is, hogy az egyik fiú első áldozott az édesapával együtt, tehát mind a ketten első áldoztak. Tehát voltak érdekes történetek. és minden vasárnap van, tehát szentmise minden második héten, hittan, szentségfelkészítés, és egészen le az ovis csoporttól fölfele, és van, hát ezt úgy mondják angolul, a Children's Church, ez a, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyerekek a dicsőség után lemennek az altemplomba, és ugyanazt, amit mi az ige liturgiában, azt ők ilyen játékos módon tanítják őket, és akkor az egyetemes könyörgésekkor csatlakoznak vissza a közösséghez. Tehát gyakorlatilag egy ilyen gyerekfoglalkozás van még pluszban a vasárnapi szentmiség alatt.
Most azt én mocorgó mise, nem? Vagy így hívják?
Igen, de igazából ugye, mivel nincsen minden héten külön, nem is csinálunk minden héten külön ifjúsági szentmisét, hanem így osztjuk meg. Ennek nagyon sok oka van. Az egyik például az, hogy az előbb említett, hogy a magyarok már nem ott laknak a környéken. Úgy kell elképzelni, hogy egy magyar család utazik körülbelül 1-1.5 órát. Ez az átlag. Ugye, ha ezt végig gondoljuk, ez azt jelenti, hogy ha 1 órát utazik, utána ott van 1 órát körülbelül a szentmisén, és 1 órát hazamegy. Az 3. Ha van ebéd, ami minden hónapban egyszer van, akkor még plusz idő. Ha még segítenek az ebédnél, stb., akkor még plusz időt. Nem, külön ebédlünk van, van egy hatalmas nagy iskola épület, amit az a főbevételi forrás az az volt annak a bérbeadása, most ez egyelőre, ha jól tudom, amennyire nem tudom most már követni őket, meg nem is feladatom, most ez még nem megoldott, de dolgoznak rajta, és abban van egy komoly konyha, tehát ugye magyar ételek vannak olyankor, ugye, ami ott, ez nem ugyan az az érték, mint itt, mert itthon természetes, hogy van paprika, hogy van lángos, tehát például ilyenek, hogy karácsonykor szaloncukrot főznek. Mert hogy ott nincs szaloncukor, az magyar dolog. Tehát ha szaloncukrot akarsz, akkor vagy elmész a magyar boltba, vagy megfőzöd magadnak. Megtanulod, hogy hogy kell csinálni. És egy csomó más. Tehát ami itthon nekünk természetes és megszokott, tudom, itt a hívek a mai napig mosolyognak, mert még mindig rááll a szám, hogy a szentmise elején köszöntöm a kedves magyar testvéreket. Ugye ez itthon furcsa? De ott nem. És hát nyilván nem kirekesztő. Pedig ott is vannak olyanok, akik a házastársuk miatt jönnek, de ők maguk nem magyarok. De hát általában ott külön van a magyar meg az angol szentmise.
És a hétvégén, hétközben mit csináltál? Volt magyar temetés például?
Volt, egyre ritkulóbban, de volt. A hétköznap az általában eltelt azzal, hogy ha mondjuk látogattam őket, hát ugye akkor nekem ugyanannyi volt mindenkik, tehát hogy akkor mondjuk például egy ilyen, hogy házszentelő, ami itt úgy volt, hogy az ember sorra veszi egy nap 3-4-5 darabot, hát egyet. Általában a beteglátogatás is volt. Volt nekem olyan beteglátogatásom, emlékszem rá, hogy még az elején, hogy másfél órát autóztam, elmentem, ugye ott maximum, nem tudom én, 20-25 perc, majd mindjárt mondom, hogy miért, vagy nem több, és attól megint másfél óra vissza. De a néni, az 103 éves korában hunyt el. Tehát amikor én megismertem, 101 volt. És angolul kellett ellátnom. Elmondtuk a liturgiát, a bűnbánatot, a mi atyánkot, mindent angolul. Mert már nem értett magyarul. És a végén, minden egyes alkalommal el kellett vele énekelni a magyar himnuszt, amit tökéletesen elénekelt végig, majd természetesen magyarul nyilván, hogy másképp. De arra még emlékezett, és akkor azok följöttek neki a gyerekkorából.
Honnan volt neked autót? Ki adta?
Nyilván egy picit hasonló a papoknak az anyagi dotálása, mint itthon, tehát alapvetően az egyházközség, és ott mondjuk annyi, hogy az autót is az egyházközségnek kellett biztosítania, tehát nem a, mint nálunk általában, hogyha valakinek nincs saját, akkor általában azt a püspökség, van a püspökség segít, de...
Sőt, az az általános, hogy igen, szenteléskor kapsz egyet.
Ott az egyházközségnél volt, és ugye amerikai szokás szerint, hogy 3 éves leasing, és amikor lehet a 3 év, akkor döntettél, hogy vagy megveszed, vagy pedig egy újat leasingelsz. Illetve nem te, mondom még egyszer, hanem az egyházközség, és akkor persze volt olyan a papok között, akinek saját autója volt.
Volt egy ilyen világi vezetője?
Egyháztanács van, igen. Nagyon érdekes, hogy sokkal nagyobb a egyháztanácsoknak az autonómiája az itthonihoz képest. Erre akkor jöttem rá, amikor minden évben kérdezték tőlem, hogy akkor mi az, amit esetleg, atya, te gondolsz, hogy másképpen kellene szabályozni az egyháztanácsot, és akkor megbeszéltük, hogy mit, hogyan, és akkor a végén mondtam, hogy jó, akkor terjesszük a esperesnek, vagy a püspökségnek, hogy nem kell. Nagyon érdekes, hogy egyébként egyházszervezet szempontjából és egyházfegyelem szempontjából, sőt sokszor liturgia szempontjából az amerikai katolikus egyház sok szempontból konzervatívabb, mint az itteniek. Tehát sok mindent még szigorúbban vesznek. Ez mondjuk pont nem egyházfegyelem, de amit mondanék, hogy például nálam a minisztrásoknál kérdeztem, hogy nem akarják-e, hogy a régi fajta, hogy fekete, fehér... Nem akarják, nem akarnak változtatni. Sőt, amikor újat rendeltünk, akkor is azt a hagyományost akarták. És csak fiúk. Tehát, hogy ez így nem is volt kérdés. Mondjuk volt ebből szempontból egy ilyen érdekes, amikor 120 éves volt az egyházközség, vagy a templom, és jött a püspökatya. Ottani püspökatya. És ott voltak a minisztrások, a legtöbben akkor 13-an voltak, és abból 2 volt olyan, ha jól emlékszem, aki Magyarországon született. Az összes többi az legalább első, vagy inkább második generációs amerikai magyar, ami azt jelenti, hogy már a szülei is ott születtek, így van. És akkor elkezdte kérdezni a püspök, hogy hát akkor téged hogy hívnak? Azt mondja, Attila. Mi? Attila. Mint a hun? Igen. Téged hogy hívnak? Annak is az volt a neve, hogy Attila. A következő az László volt. De hát az a plébános. Hát jó, tehát engem is Lászlónak hívnak, és akkor még volt, vagy 3-4 László. Egyházközségben nagyon sok László volt egyébként, mindenféle korú. Tehát volt Gergő, volt még egy Gergő, volt Geri, azt ugye meg kellett magyarázni, hogy mi ez, hogy a Gergő, hogy ez a Gregory, tehát a Gergely. Volt Kende, azt mondja, mi ez Kával? Volt Kálmán. Tehát csupa ilyen magyar neve volt, és nagyon érdekes egyébként, hogy ott a névadásban is az ottani, akik ott születnek, magyar neveket adnak nagyon sokszor. Például ilyen, hogy Mikolt.
Micsoda?
Mikolt, ami egy ős magyar női név például. Tehát, hogy ebben nagyon tudatosan választanak.
Clevelandben voltam, akkor még 3 plébánia volt ott, magyar, Szent Erzsébet, Szent Imre, és gondolom, akkor nyilván Szent István volt a harmadik, vagy Szent Margit.
Margit.
Szent Margit, igen. Ma már egy sincs.
Imre.
Az Imre még működik?
Az Imre az működik. Én, amikor 18 hálaadáskor, tehát az amerikai ünnepről beszélünk, ott voltam, akkor én még az Erzsébetben volt szerencsém. Hát az egy óriási nagy templom. Gondold el, hogy annak 40-es években volt saját baseball csapata. Tehát, hogy ez egy óriási nagy templomról beszélünk, nem akarok butaságot mondani, de majdnem, hogy ha én jól tudom, hogy ezres nagyságrendű a befélés, és most úgy meg tudták oldani, hogy nem bontják le, hanem megkapta egy ottani ókatolikus közösség. Amerikában, ahogy mondtam, nagyon érdekes, ezek meg a régi rítusúak több százezer embert, ha nem több millió embert vonzanak ezek a liturgiák. Tehát a mi közösségünkben is volt olyan, aki közben eljárt egy régi rítusú közösségben. Nem csak néha egy szentmisére, hanem külön olyan plébánia volt, ami külön megkapta az engedélyt erre. És Clevelandben is most már csak egy van. Chicagóban már nincs.
Kint voltál, és legutóbb akkor beszélgettünk a Skype-on keresztül, amikor kitört a Covid. Ezt az időszakot hogy élted meg kint?
Az érdekes volt egyébként, mert pont egy lengyel paptestvérrel elmentünk Montanába, hazajöttünk, és másnap kész. Tehát utána akkor szóltak, hogy akkor már misézni se kell. Akkor vezettük be mi is gondolom Magyarországhoz hasonlóan a videómisézést. Ez még szinte mai napig ment utána nagyon sokáig. A távolság miatt ott nyilván sokat számít, az előbb említett viszonyok miatt. És az volt az érdekes, hogy a Covid idején természetesen volt egy nagyon szigorú elzártság. Ráadásul én még el voltam zárva Magyarországtól is, hiszen munkavízummal voltam kint, és nem tudtam két évig, szinte majdnem naptára pontosan két évig nem tudtam hazajönni. És ez nem akkor jött ki rajtam, hanem utána. Az elzártság ott ugye hát az volt, hogy hát mindenhol nem voltak. A Szentmiség vasárnap üres templom volt, és bekértem tőlük e-mailben a képeiket. Elküldték a képeiket, én kinyomtattam, és mindenkinek odaragasztottam a padra, ahol ültek. És hogy na, úgy már valami, a kántor meg fönt ugye énekelt. A kántorról tudni kell, hogy az akkori kántorunk az két órát utazott minden egyes vasárnap, olyan messzi lakott. Ami ott mondom még egyszer, tehát ez nem egy kirívó dolog. És nagyon érdekes volt, hogy amikor két év után hazajöttem, 10 napra, mert az Egyesült Államok nagykövetségén kellett a munkavízum hosszabbítást elintézni, 10 napra hazajöttem, és hogyha visszamentem, ugye nyilván karácsony, advent, és így tovább, és akkor vége volt a karácsony új év időszaknak, a januárban hazajöttem egy hónapra. És amikor az egy hónap letelt, akkor nagyon nehezen mentem vissza. Hát akkor nagyon, nagyon kijött rajtam mind a honvágy. Pedig itthon voltam, de mégis honvágyam volt. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy itt vagy, és mégis hiányzik. És ott pedig éreztem a vége felé már akkor nagyon örültem neki, amikor talán pünkösdkor nyitották meg ott a templomot New Jersey-ben, hogy akkor már lehetett, hogy már alig vártam, hogy vasárnap legyen és jöjjenek a hívek. Tehát, hogy tehát az a rész, a vége fele már nehéz volt. De gondolom nem csak erre szólt a kérdés, hanem az egyházközségre is. Nagyon érdekes, hogy az egyházközséget nálunk ez kevésbé viselte meg. Nálunk, ha jól tudom, a mai napig úgy tudom, hogy talán 2 covidos halálesetünk volt. Nagyon el voltak szeparálva egymástól, nagyon vigyáztam. És gyakorlatilag nekem ez arra volt jó, hogy én 18-ban odaértem, elkezdtem dolgozni. Ugye egy másfél év, mire az ember fölmérél, miről van szó. Jött a Covid, minden lelassult, és mindenre volt idő. Úgyhogy mire a Covidnak vége lett, addigra már fölálltunk a hittanos tervekkel, mindennel, és akkor egy nagy fellendülést hozott nekünk. Tehát a mi szempontból a Covid az, óvakodom azt, hogy azt mondjam, hogy ajándék volt, de talán azt mondhatjuk, hogy egy lehetőség volt, amit viszonylag jól sikerült kihasználni.
És az eucharisztikus kongresszus az hogy érződött nálatok, hogy követtétek figyelemmel a budapesti eseményeket?
Az még nekem abban a időszakban volt, amikor nem mozdulhat, nem utazhattam. Tehát nekem abból a szempontból kimaradt, hogy hazajönni nem tudtam. A nagy egyházi esemény, magyar egyházi esemény, vagy magyar vonatkozási egyházi esemény, az a pápa látogatás volt a második, hogy így mondjam. Hogyha elsőnek vesszük az eukarisztikus kongresszusnak a záró szentmiséjét, azt mi csak televízióból tudtuk nézni. Elnézést a hasonlatért, mint amikor a magyar csapat kint volt az Európa-bajnokságon, és akkor éjszaka, vagy akármikor néztük, mert nekünk az oda esett. Úgyhogy úgy tudtuk, meg imádságban mi is bekapcsolódtunk, tehát amikor például meg voltak hirdetve ezek a eukarisztikus szentségimádási alkalmak, azt mi ugyanúgy csináltuk. Bocsánat, a szóért csináltuk, tehát mi ugyanúgy véghez vittük ezeket a dolgokat, de menni legalábbis én például nem tudtam, tehát én nem tudtam akkor utazni.
Az egyik legfurcsább, vagy megdöbbentőbb, de sok tanúsággal szolgáló előadása az eukarisztikus kongresszusnak egy amerikai atyától szólt, akinek az egyházközsége viharosan, látványosan növekszik, fejlődik, és ennek az okait tárta fel az előadásában, és a legmegdöbbentőbb, hogy az első ok az volt, hogy legyen parkoló, és legyen olyan személyzet, aki leparkolja a kocsidat.
A második részét a mondatnak azt most én egy picit ezen meglepődtem, de például, hát ugye rengeteg Szent István templom van, ha született ott egy magyar egyházközség, akkor adta magát a Szent Istvánról, hogy nevezzék el magukat, és ott van a miénk New Jersey-ben, Szent István magyar templom, angolul ez úgy hangzik, hogy a St. Stephen's Roman Catholic Magyar Church. Tehát a magyar szót használják, és akkor mindig el kell mondjam, hogy a magyar az magyarul magyar jelent, de azt angolul ez érdekesen hangzik. De hogyha a többi helyre mész, és azért mondták már, hogy magyar, mert már annyi Hungarian Church volt, annyi St. Stephen Hungarian Church, tehát annyi, hogy akkor mondták, hogy na, akkor mi magyarul mondjuk a magyart. Azért tudják, ez érdekes, hogy azért nagyjából tudják, hogy a magyar, ez a szó, ez magyarul magyar jelent. És a Szent István, a New Yorki Szent István templom megszűnésében, ami azt jelenti, hogy a közösség létezik, de már a templomuk nincs meg, az iskolájuk sincs már meg, úgy kezdődött, hogy a parkolót elvették. Valóban, talán nem is egész Amerikában, de a keleti parton és New Yorkban, ha egy templom elveszíti a parkolóját, bármennyire is furcsa, az mondhatom azt, hogy halálra van ítélve. Azért, mert az amerikai életmód ilyen. Mondok egy példát. Magyar család, ottani magyar család, ott születtek a gyerekek, hazajönnek a nagyszülőkhöz. Kisebb falvakba, mert az egyik szülő onnan származik. És a gyerekek azt élvezték a legjobban, még itthon voltak egy hónapig, hogy átmehettek a szomszédhoz, hogy elmehettek egyedül a boltba. Ez nekik óriási élmény, mert ott a boltba úgy mész, hogy mész autóval a bevásárlóközpontba. Mert ezek a fajta kisboltok ott megközelíthetetlenek gyalog, mert olyan helyeken laknak, tehát ez nem szokás ott.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Balogh László atyával, aki 6 éven keresztül szolgálta a magyar híveket New Jersey államban, Passaicban, a Szent István templom plébánosaként.
Mi az, amit hazahoztál, és szeretnéd átültetni a magyar pasztorációs, pasztorális valóságba, és mi az, amit biztos, hogy nem?
Erről már kérdeztek engem akkor, amikor egy másik interjúban, és akkor is így hebegtem, habogtam. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy én most is hebegek, habogok, mert tudom, hogy most majd vagyok 1,5 hónapja, de ez nem olyan sok még. És volt egy pár olyan dolog, ami nekem nagyon tetszett, az elkötelezettség. Az, hogy ott például én szerintem, tehát nem kell velem egyetérteni, de nekem a véleményem az, hogy ez addig tud működni ott egy magyar egyházközség, ami tudomásul veszi, hogy ő egy a sorban. És bármennyire is furcsa, tudom, hogy ez itthon lehet, hogy talán botrányosnak hat, de a magyarság az, hogy mi ott magyarul imádkozunk, magyarul tartjuk a hittant, magyarul temetünk, magyarul esketünk, és így tovább, most nem sorolom fel, lehet, hogy unalmas is, hogy ennyit mondom, de ott ez nagyon-nagyon fontos. Az egy diaszpóra lét. Az, hogy ott az magyar, az ugyanolyan fontos, mint a katolikus hitünk. Mondom még egyszer, lehet, hogy ez itthon egyesek fülének botrányosan hangzik, de én valóban megértem azt ott, hogy a magyarság és a kereszténység az olyan szimbiózisban van együtt, hogyha mi azt úgy tesszük, tehát a népszokásaink, a minden is ott az, hogy te elmész egy locsolóbárra, hát az egy óriási érték, mert mások ezt nem csinálják. Hogy kiválogatod mindazt, ami a hitedhez hozzátartozó hezik és magyar hagyományú. Még ha nem is 1000 éves, hanem csak beleívódott a hagyományunkba, mondom azt, hogy az osztrák-magyar monarchia során. És én ezt itt tudatosan fölvállalom, hogy én ezt hangsúlyozom. Beszéltük is valamelyik püspök atyával, ott volt hál' Istennek Medés püspök atya is, meg tavaly ott volt a Veres püspök atya is, és mutattam neki egy miseruhát. Aranyszínű, elején a magyar szent korona, hátulján a királynéi korona, a Árpád címer, és itt tovább, és akkor mondtuk is, hogy igen, ez itthon sok, ott nem az. Pedig egyébként itthon készült, és én itthon is szoktam használni, de hogy ott az nem számít soknak, vagy olyan, hogy nem tudom, hogy szokták-e a paptestvérek, hogy a miseruhára kitettem a kokárdát. Vagy ilyen, hogy minden szentmisében elmondom, hogy amikor a Máriát és a szenteket emlegetjük a kánonban, hogy a boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, és a szenteknél elmondom, hogy a magyar szentjeink és szentjeink. Ezek apróságok, tehát ezek nem nagy dolgok, de azt jelzik, hogy a kettő nálunk ez nagyon magyarság és hit. És ez úgy csapódik le ott, hogy ott van a külföldi magyar cserkészet, ami rendkívül erős. Emellett ott van a magyar iskola, a hétvégi magyar iskola, ahol a gyerekek tanulnak magyarul. Nyilván a magyar tanulás úgy működik, ha otthon magyarul beszélnek, ezt tegyük hozzá. Tehát ez nem elég, hogy elmegy a gyerek és szombaton 9-től délig, aztán a cserkész foglalkozáson szombat délután, mert tudjuk, hogy más nyelvnél se lenne elég, de hát a magyar nyelv meg óriási dolog megtanulni. Magyarságvizsgát tesznek, amikor kijárják a magyar iskolát 14-15 évesen, földrajz, magyar történelem, magyar irodalom, magyar népdal és magyar tánc. Én nem vagyok táncos, de mindig is pártoltam azt, hogy tanulják meg ezeket a dolgokat, és nagyon erősként egyébként a néptánc tanítás, magyar népdalok, és ez mind a cserkészethez kapcsolódik, úgyhogy mi a magyar iskolával, a magyar cserkészettel nagyon össze dolgoztunk, tehát például az, hogy fél évente tartottunk egy naptáregyeztetés, hogy viszonylag a lehető legkevesebb ütközés legyen, mert nyilván meg vannak szórva, és mindenki hétvégén csinálja, mert mikor máskor csinálja a programját. Tehát ezt az együttműködést, ezt mindenképpen elhoznám minden más olyan szervezettel, akikkel együtt lehet dolgozni.
Említettem a bevezetőben, hogy az ezüst miséthez közeledtél, amikor kimentél, hát ott is ünnepelted meg, nem is akármilyen módon, meghívtad a volt évfolyam társaidat.
Igen, utána ősszel, akik ki tudtak jönni, nagy örömre vállalták, és kijöttek, és nem emlékszem rá, 10 napra vagy 2 hétre, mert hát Amerikában az ember nem megy 3 napra, és amit tudtam, megmutattam nekik a környékből, bár ugye mondták, hogy akkor megyünk Washingtonba, és ugye ott azt úgy mondják, hogy Washington DC, mert ugye van egy állam is. Hát ugye, akkor elmegyünk Washingtonba, hát az nincs messze, mondom, hát a térképen nincsen, de amúgy az 5 óra vezetés, az a nincs messze. És hála Istennek, ez egy nagyon szép együttlét volt akkor az én számomra, meg úgy vettem észre, hogy az ő számukra is. Hát most már legközelebb, hogyha hozzá, mert ez nálunk úgy volt, hogy minden évben valaki másnál találkozunk, és akkor én jöttem sorra, úgyhogy mondtam, hogy akkor én jövök, de akkor nektek kell megoldani, hogy megoldjátok, hogy eljöttek legalább 10 napra, hát ne gyertek 3 napra.
Hogyan látod ennek a passzaiki Szent István templomnak, plébániának, magyar közösségnek a jövőjét?
Mindaddig, amíg tudunk pásztort biztosítani, plébánost biztosítani, papot biztosítani, a helyzet az, hogy most így úgy tűnik, hogy kinevelődik, tehát ott a segítőtársak között is nem egy, nem kettő volt, aki annál a templomnál nőtt fel, tehát belenőtt ebbe az egészbe, és hogy közben mondjuk más magyar szervezetben is benne van, ez csak a javára vált a dolognak, pont az együttműködés miatt. Viszont a mi katolikus egyházunk az csak olyan, hogy kell hozzá a papi vezető, és értem, hogy itthon is egyre több, hát nekem is ugye egyre több a misézőhelyem, viszont azt gondolom, hogy talán még mindig van egy-két olyan kiemelt hely, amire érdemes, hogy így mondjam, csúnya szóval papot áldozni, és amíg ezt mi tudjuk biztosítani, addig szerintem van jövője ennek, és ez fontos dolog, mert még most is mennek ki, mert munkaszerződések kimennek, nem két család volt nekem is, akik kijöttek oda munkaszerződéssel, és aztán majd jönnek haza valamikor, meg olyanok, akik életvitelszerűen ott vannak, tehát tényleg voltak harmadik, negyedik generációs magyar gyerekek, akik, ha így valakivel elbeszélgetsz, nem biztos, hogy meghallanád, hogy nem itt született. És én azt gondolom, hogy egy olyan érték, amit szerintem őrizni kell, meg nekünk is, a mi magyar közösségünknek, vagy a hazánknak is ez mind hosszú távon a hasznára válik mindenféle értelemben.
Mondtad, hogy felelősséggel jár ez a tiplébánosság, hiszen nem csak a hitüket kell, hogy megőrizzék, hanem a magyarságukat is. Hogy jöttél haza? Vágtad a centiket, vagy szerettél volna még maradni?
A váltás az mindig nehéz. Mindig azt mondják, hogy azok annak a nehezebb, aki marad, és annak a könnyebb, aki megy. Én soha nem éreztem könnyűnek a váltást, nem csak most. Úgyhogy természetesen nyilván, amikor jöttem haza, én már tudtam az új feladatomat, tehát tudtam konkrétan, hogy hova kapok kinevezést, tehát az emberben nyilván van egy várakozás is, mondjuk most volt egy szűk hónap szünet, tehát hogy egy kicsit így adtam magamnak egy kis időt, hogy legyen, másrészt meg az ember szeretne mindent otthagyni úgy, ahogy rendben. Én ezt a döntést akkor hoztam meg a 6 évre vonatkozólag, mielőtt kimentem. És utána mondták is nekem ottaniak, tennék is, hát ezt ne emleges, mert nem vagy ebbe biztos, de én tudtam, hogy fejben ez eldőlt ez a dolog. Én tudtam, hogy ez 6 év lesz.
Ja, hogy azt hitték, hogy ott maradsz végleg, vagy szerettek volna?
Nyilván ott is hallgattam, hogy én majd jövök haza, és hát kim van már 30 éve, és nem jut. Azért nem papról beszélünk, hanem bárkiről, és ez bármilyen módon előfordul. Én egy dolgot akartam elkerülni, ez volt, ha mondhatom azt, ami így rémálomként követett, hogy úgy jöjjek el, hogy nincs utód. És a papiányos időszakban ugye volt ez a bizonyos, nem tudom, láttad-e, hogy volt egy ilyen papkereső videó, ez fönt van még a mai napig a csatornán, és voltak is rá jelentkezők, és hát nem engedték el őket, vagy aztán kiderült, hogy mégsem jó ötlet, hogy kijöjjön az illető, és akkor hát Imre atya lett, aki Nyugbluszikból ment át, most ő két egyházközséget viszi, ugye egy órás utazással, így tudta megoldani most ezt a magyar egyház, de én nagyon azt akartam, hogy ez az utolsó hivatalos magyar egyházközség a keleti parton, akkor is, ha vannak más egyházi és nem egyházi közösségek, ez ne szűnjön meg. Ezek olyanok, mint a várak, hogy a falak között őrzöd azt, ami fontos most jelen esetben a katolikus hitet magyarul.
Az elhangzott beszélgetésben Balogh László atyát, a balassagyarmati Don Bosco plébániai jelenlegi és a passzaiki Szent István templom korábbi plébánosát hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok! A most elhangzott műsort csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8 óra 15 perctől megismételjük.